1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Törökország fontos stratégiai partnere Magyarországnak. Az aláírt egyetértési megállapodással újabb lépést tettek a folyamatosan fejlődő magyar-török kapcsolatok elmélyítése érdekében, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a magyar-török kétoldalú pénzügyminiszteri találkozót követő sajtótájékoztatón Budapesten. Kiemelte, Törökország számos területen nélkülözhetetlen partnere az EU-nak, és Magyarország továbbra is elkötelezett az együttműködés ez irányú erősítése mellett. A két ország arra törekszik, hogy tovább erősítse együttműködését a pénzügyek, a védelmi ipar, az energetika, valamint a migráció elleni küzdelem terén, mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte, 2010 óta a Törökországba irányuló magyar export másfélszeresére, a kereskedelmi forgalom pedig több mint a duplájára emelkedett. Törökország jelenleg hazánk 20. legnagyobb kereskedelmi partnere. Támadólag, kritikusan, némelyek hisztérikusan reagáltak a magyar miniszterelnök békemissziójára, mondta Deutsch Tamás a Kossuth Rádió műsorában. A Fidesz európai parlamenti képviselője úgy látja, ennek két oka van. Az egyik, hogy az európai vezetők többsége háborúpárti, egyre több fegyvert és pénzt akarnak Ukrajnába juttatni. A másik ok, hogy a saját háborúpárti álláspontjuk talapzatának tekintik, hogy a békéhez csak a háború vezethet. A magyar miniszterelnök missziója ezt az álláspontot cáfolta, semmisítette meg, tette hozzá. Deutsch Tamás elmondta, aktív diplomáciai lépésekkel lehet tenni a béke érdekében, erre mutatott példát Orbán Viktor miniszterelnök békemissziója. Karácsony Gergely nyerte a főpolgármester választást, jelentette be a szavazatok újraszámlálása után Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a testület pénteki ülésén. Karácsony Gergely a Párbeszéd Zöldek DK-MSZP 371.538 szavazatot, Vitézi Dáviddal Budapestért LMP Zöldek 371.245 szavazatot kapott. A két jelölt közötti különbség 293 szavazat. Az ülésen elhangzott, hogy a főpolgármester választás érvényes szavazatainak újraszámlálására azért került sor, mert az Alkotmánybíróság július 5-i határozata szerint alaptörvény ellenes volt a főpolgármester választás eredményét megállapító június 26-ai kúriai végzés, és a kúriának új döntést kellett hoznia. A kúria vasárnap közzétett végzésében a Nemzeti Választási Bizottság korábbi határozatát részben megváltoztatva elrendelte a főpolgármester választáson leadott összes érvényesnek nyilvánított szavazat átvizsgálását, újraszámolását. Három a magyar igazság, megnyertük egyszer, megnyertük másodszor, és pénteken megnyertük harmadszor is, írta a főpolgármester pénteken a közösségi oldalán, miután a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a testület pénteki ülésén bejelentette, hogy a szavazatok újraszámlálása után Karácsony Gergely nyerte a főpolgármester választást. Karácsony Gergely úgy fogalmazott a közösségi oldalán, nincs már mit újraszámoltatni, és ebben egy jó dolog biztosan van, hogy nekem okom és módom van újra azt mondani. Köszönöm, Budapest! A választási folyamat lezárult, de a munka most kezdődik, írta Vitézi Dávid a közösségi oldalán, miután lezárult a polgármester jelöltek érvényes szavazatainak újraszámolása, amely alapján Karácsony Gergely nyert. A második helyen végzett főpolgármester jelölt bejegyzésében gratulált és jó munkát kívánt Karácsony Gergelynek, aki a Párbeszéd Zöldek DK-MSZP jelöltjeként indult a június 9-én tartott főpolgármester választáson. Megköszönt minden neki szánt támogatást és biztatást, az önkéntesek és a kollégái kitartó munkáját a kampány során. Vitézi Dávid úgy vélekedett, a főpolgármester választás egy szoros és jó verseny volt, érdemi városi ügyek és várospolitikai kérdések voltak a középpontban. Végül az időjárásról. Döntően derült lesz az ég, de északon, északnyugaton erőteljes marad a gomoly felhőképződés. Arrafelé további zivatarok alakulhatnak ki, viharos szél, felhőszakadás, esetleg jégeső kíséretében. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Ugyanakkor az Észak-Dunántúlon északnyugatira fordul, és megélénkül a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul. Vízpartokon, városokban lesz a legmelegebb, az észak-magyarországi medencékben pedig hűvösebb idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 35 és 40 fok között várható, de északnyugaton többnyire csak 31-35 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Szemelszedett igazsága vagy házassági leckék középhaladóknak.
Végjáték július 20-án 21 órai kezdettel az Egri várban.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta, Golopon Kondrádi Józsefné Ancikát 76. születésnapja és közelgő névnapja alkalmából. Sok szeretettel köszöntik családja, rokonai és ismerősei. A jó Isten áldását kérik további életére.
napokat vígan megérhess, napjaidat számlálni ne légyen terhes. Az ég harmadja, szíved újítsa, áldások árnya házad elborítsa.
Mezőkövesden Margút 75. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti férje János, lánya Edith, veje Pál, unokái Szófia és Olivér, sógornője Magdus és sógora Géza, valamint az egész révleányvári rokonság. Isten éltesse sokáig szeretetben, békességben. Krisztinának és Attilának szól mai kívánságműsorunk most következő felvétele. Nagyon boldog házassági évfordulót kívánok neki szeretettel, és kívánják, hogy a Jóisten kegyelme kísérje lépteit továbbra is. Bencsőnek 13. születésnapja alkalmából minden elképzelhető jót kíván édesapja, nagyszülei, valamint az egész rokonság. Szóljon az ő örömére kedvenc együttese, az Emmanuel zenekar Szólj Uram Hozzám című lírai felvétele.
Yeah. hát velem, légy hát velem, Istenem. Irgalmad végtelen, szeretsz, fogsz engem, légy hát velem, mindig velem, Istenem.
A Jóisten éltesse sokáig a mai napon születésnapját ünneplő Mackó Mártát Nyíklátházán. Ezt kívánják neki sok szeretettel gyermekei és az egész rokonság.
Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához írgalomért. Amen, amen.
Kedves hallgatóink, véget ért mai kívánságműsorunk. Legközelebb vasárnap 16 óra 5 perctől Farkas Erzsébet műsorvezető társam várja önöket a készülékek elé. A mai összeállítást Bartók Beáta szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Hogy milyenek a mai magyar fiatalok? Megtudhatjuk a Matthias Corvinus Kollégium Ifjúságkutató Intézete első ízben hagyományteremtő szendékkal kiadott Ifjúság 23 jelentés az ifjúságügyről kiadványából, amely a 2023-as esztendő legfontosabb trendjeit és eseményeit összegzi. Mai adásunkban egy pódiumbeszélgetést idézünk Kiskozma Georginával, az MCC Ifjúságkutató Intézet kutatásvezetőjével, Simon Péter Dáviddal, a Nemzeti Ifjúsági Tanács alelnökével és Szakos Enikővel, az MCC Tanuláskutató Intézet kutatójával, Pap Adrián, az MCC Miskolci Képzési Központjának diákja beszélget. Fogadjátok szeretettel!
A házasság, a gyermekvállalás és így az oktatás kapcsán még az a kérdés merült fel bennem, hogy miben változtatják meg, vagy hát már eddig is miben változtatták meg a fiatalabb szülőknek a kevésbé tradicionális gyermeknevelési módszerei az oktatást. Gondolok itt példának okáját mondjuk az úgynevezett gentle parentingre, hogy egy idősebb tanár mégis hogyan birkózik meg ezzel az iskolapadban.
Hát lehet, hogyha vannak közöttünk tanárok, akkor ők jobban el tudják mondani, hogy mit láttak mondjuk 20 éve, amikor én még az iskolapadban ültem és nem tanítottam. De ha már a gentle parenting, akkor azt gondolom, hogy ezt lehet, biztos lehet jól csinálni, de a gyerekeknek szüksége van keretekre, szabályokra, hogy tudják, hogy mit lehet, mit kell. És amikor az iskolában ilyennel találkoznak, és van mondjuk egy szigorú tanár, akkor a kivétel nélkül azt látom, hogy ők azok, akikre később visszaemlékeznek pozitívan, már nem a radikális oldalakról beszélek, szóval ilyenkor arról beszélek, ami valóban hatékony és hasznos, és ez a tanár szeretettel és a legjobb szándékkal hozza ezeket a szabályokat és a szigort. De hogy kicsit talán a túl gentle irányába, a túl finomkodás, csak hogy ne az angol szót használjam, hogy elmentünk abba az irányba szülőként is és tanárként is, hogy minden gyermekközpontú lett, és olyannyira, hogy ez már a gyermekeknek inkább a kárára van, mint a hasznára. És a másik ilyen trend, amit látok a nevelési megközelítés mellett, az, amit te is említettél a mesterséges intelligencián, ez a digitalizáció. Biztos, hogy már mindenki találkozott azzal, amikor a gyermek nem hallgat el, vagy nincs kedvünk vele foglalkozni, hogy odaadjuk neki a tabletet, vagy a telefont, vagy bármit, és akkor nézzen videót, filmeket, és akkor el van magának. Talán ez a legrosszabb, amit tehetünk. Van, aki azt mondja, és én nagyon egyetértek azzal, hogy unatkozni is szabad a gyereknek, hiszen akkor kezd el gondolkodni, akkor jelennek meg a kreatív gondolatai. De a másik, hogy az, hogy nem mi foglalkozunk vele, az, hogy ezek a személyes kapcsolatok és a személyes időnek a minőségi idő lecsökken, ez utána nagyon megmutatkozik az iskolapadban, az, hogy hogyan viszonyul a gyermek a tanárhoz. Hogyha ő azt tapasztalja, hogy vele nem foglalkoznak rá, nincs ideje a szülőnek, akkor ugyanezt fogja a tanártól is elvárni, ugyanerre fog számítani, hogy ők nem olyan fontos, és akkor persze, hogy a telefont fogja nézni a tanítási órán is, hiszen otthon azt tanulta meg, hogyha nincs kihez beszélnie, ha nincs mire figyelnie, akkor a képernyőket nézi.
Én egy picit megvédeném a mai szülőket is.
Kérlek.
Abszolút egyetértek azzal, amit mondtál, pont az elmúlt hetekben hallottam egy-két olyan, hát hogy is mondjam, számomra meghökkentő történetet, ami javarészt elgondolkodtatott. Egyrésztről az, hogy most már olyan babakocsikat terveznek, amelyre felszerelik az okostelefontartót, hogy ugye amikor mennek a szabadban, vagy sétálnak a gyermekkel, akkor tudja nézni a 0 és 3 éves közöttiekre kifejlesztett meséket, ami egyébként borzasztóan káros, hiszen az agy fejlődés és az idegrendszeri fejlődés szempontjából az egyik legérzékenyebb életkor. A másik pedig az, amikor az egyik szülő, és abszolút nem elítélve mesélem ezt a történetet, de hogy az egyik szülő mondta, hogy ő nem érti az előző generációkat, hogy tudták tisztában tenni a gyereket telefon nélkül, hiszen ő mozog meg, rugdalózik, és hogy akkor ezt így most hogy lehet telefon nélkül csinálni. És igen, erre a jelenségre van már egy szó is, ez a digitális babysitter, tehát amikor az eszközöket használjuk arra, hogy egy kicsit lefoglalja a gyereket, amíg mi, nem tudom, megiszunk egy kávét, vagy lélegzethez jutunk, de valóban ezek nagyon károsak tudnak lenni. És Most áttérnék arra is, hogy egy picit hadd védjem meg a mai szülőket, én is szülő vagyok, van egy 5 éves kislányom, és borzasztó nehéz, tehát a fiataloknak is nehéz ma fiatalnak lenni, a gyerekeknek is szerintem nehéz gyerekeknek lenni, és a fiatal szülőknek is nehéz szülőknek lenni, hiszen nagyon sok olyan problémával, kihívással szembesülünk, amivel nem tudunk a saját szüleinkhez fordulni. Ugye régebben azt mondták, és ez valóban igaz, hogy a gyermeknevelés ez egy egész falu kell. És ez valóban így volt, hogy ahhoz, hogy felneveljenek egy gyermeket, ott a több generációs családoknak egy közös feladata volt ez. Tehát a fiatal szülő mindig a nagyszülőhöz fordulhatott olyan kérdésekben, hogy most nem tudom, nem mászik úgy a gyerek, akkor mit kellene csinálni, és a nagyszülő elmondta neki, hogy neked is voltak ilyen problémáid, és segítek, hogy mégis hogyan tudjad ezt kezelni. Azonban annyira megváltozott a környezet, ami minket körbevesz, hogy nem tudunk a nagyszülőkhöz fordulni. Nem tudjuk őket megkérdezni, hogy mennyi képernyőidőt engedjük a 10 hónapos gyereknek. Mert ugye ők ezzel nem szembesültek ezekkel a kihívásokkal. És mi se tudjuk, sejtjük, nagyon sejtjük, hogy milyen következményekkel járnak ezek, de nem tudunk kihez fordulni, mert nem fogja azt mondani nekem anyukám, hogy hát nem tudom, a Marika néni 10 hónapossal, nem tudom, napi 5 órát engedett a gyereknek tévézni, és akkor látod a következményeit, mert még nem látjuk ezeket. És mi a megoldás? Tehát, hogy mennyi képernyőt engedjünk mondjuk a gyereknek, nem tudunk a szüleinkhez fordulni, marad az internet, ugye? A Google az a barátunk, mindent is tud. És akkor elkezdünk keresgélni, hogy akkor milyen nevelési elvek mentén neveljük a gyermekeket. És mi a legnagyobb probléma az internettel, hogy ott találunk mindig megoldást, és a megoldásnak az ellentétjét is megtaláljuk. És összezavar bennünket. És nem tudjuk azt, hogy mi a helyes reakció, vagy mi az a helyes nevelési elv, amivel fel tudjuk nevelni a gyermeket. Mert találunk pro és kontra, mindig. És ha megfigyelték egyébként ezeket a jó tanácsokat, nem tudom, hogyan neveljünk értelmes gyereket 10 lépésben, ugye ezek a címek azok, amelyek kattintásvadászok, akkor mindig kutatási adatokkal támasztják alá. És olyan kutatási eredményekkel, amiknek az ellentétjét is megtaláljuk, és azt is kutatási eredményekkel támasztják alá. És akkor ott vagyunk, hogy mit csináljunk. És szerintem ez is egy nagyon nagy probléma, hogy gyakorlatilag felnő úgy egy szülői, tehát mindig a gyerekekről beszélünk meg a fiatalokról, de felnő egy olyan szülői nemzedék, akik ugyanúgy tanácstalanok, és ugyanúgy nem látják a kiutat. Úgyhogy talán ami fontos itt is, hogyha elkezdünk beszélgetni egymással, és nem csak az internetet bújjuk, amit egyébként én is természetesen nyilván, mert rögtön tudjuk ugye diagnosztizálni saját magunkat is, meg a gyermeket is, hogy mi baja van. De hogyha egy kicsit elkezdünk beszélgetni a szüleinkkel, nagyszülőkkel, akik elmondják, hogy nem baj az, hogy a gyerek másfél vagy 2 évesen fára mászik és leesik, mert bibis lesz a lába, majd meggyógyul, de jót tesz az idegrendszerének, és akkor merjük engedni. És akkor nem kell az internetről információkat gyűjteni, hogy véletlenül se engedjük a gyereket mászni, mert hát mi történik akkor, ha leesik, hanem egy picit így vissza talán a gyökerekhez. Nem biztos, hogy ez a megoldás, de valahol talán nekem, vagy nekünk így a szűk környezetünkben talán ez amiről mi általában gondolkodni szoktunk.
Szerintem nagyon fontos azt felismerni, hogy egyrészt már sokkal nagyobbak a generációk közötti különbségek, szóval még mondjuk, nem tudom, édesanyám 20 évesen vállalt gyermeket, és mondjuk az ő édesanyja is hasonlóan addig most körülbelül úgy néz ki, hogy én mondjuk pont egy kirívó eset vagyok, mert 23 voltam, amikor megszületett a kisfiam, de hogy egyre nőnek ezek a különbségek, és pont ezért is van az, hogy egyszerűen nem tudnak tanácsot adni alapvetően a szülők már a gyermekeiknek abban, hogy hogyan neveljünk gyereket másik részről, meg tényleg ez az eltávolodás helyi szinten, amit te is mondtál, hogy ugye régen egy falu kellett, hogy most nincs az, hogy akkor gyorsan átmenjünk a szülőkhöz. Nekem például édesanyám Szegeden lakik, én Kecskeméten. Szóval nincs az, hogy átugrok anyához, hogy megkérdezem, mert egyszerűen nem lehet, és napi szinten is ezek a távolságok iszonyatosan megnehezítik a fiatal szülőknek a feladatát, mert nincs az, hogy akkor anya átjön, és akkor vigyáz egy pár órát, amíg nekem el kell menni elintézni ezeket az ügyeket, mert egyszerűen nincs, és ezért is van az, hogy például utána jönnek ezek a szintén megélhetési kérdések, akkor most egy babysittert keresek? Vagy meg tudom egyáltalán fizetni a babysittert? És hogy ezek olyan kérdéseket vetnek föl, ami eddig szerintem nem volt, és hogy nem volt annyira jellemző, mert mondjuk, nem tudom, édesanyáméknál is ő Szegeden a szövőgyárba dolgozott, és a szövőgyár mellett ott volt az óvoda. Szóval, hogy ezek a részek, amik effektíve részei voltak a társadalmunknak, ezek teljesen átalakultak, és ezáltal van az, hogy igen, sokkal nehezebbnek éljük meg szerintem a gyereknevelést, mint amúgy, ami mert érdemes lenne visszatérni ezekhez a kisközösségi gondolkodásokhoz és megoldásokhoz.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Folytatjuk az Ifjúság 23 jelentés az ifjúságügyről című kiadványról szervezett pódium beszélgetést Kiskozma Georginával, az MCC Ifjúságkutató Intézet kutatásvezetőjével, Simon Péter Dáviddal, a Nemzeti Ifjúsági Tanács alelnökével és Szakos Enikővel, az MCC Tanuláskutató Intézet kutatójával, Pap Adrián, a Miskolci Képzési Központ diákja beszélget.
Ti mit gondoltok a saját fiatalságotokról? Szívesen lennétek most gyermek vagy kamaszkorú fiatalok, és mit ajánlanátok lényegében a következő generációnak?
Ugye azzal kezdtem, hogy mindenki addig fiatal, ameddig annak érzi magát. Hát nehéz kérdés. Ha én most lennék fiatal, sok mindent nem csinálnék máshogy. De én nagyon szeretek olvasni, tehát az biztos, hogy a könyvek most is meghatározóak lennének, vagy akkor is meghatározóak lennének az életemben, hogyha úgy nőttem volna fel, hogy az okostelefon a zsebemben van. Vagy legalábbis nagyon remélem, hogy így lett volna. Nekem nagyon sokat jelentett a középiskolás baráti társaság, akiket akkor megismertem. Azóta is a legjobb barátaim közé sorolhatom őket. Illetve a harmadik dolog, amit így hirtelen így eszembe jut, az, hogy amit a szüleimnek köszönhetek, hogy hogy megtanítottak a munkaszeretetére, tehát szeretek dolgozni, és az a, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy olyan helyen dolgozhatok, ahol jól dolgozni, és olyan munkát végezhetek, amit tényleg elégedettséggel tölt el. Úgyhogy igazából én szerencsésnek érzem magam, meg a fiatalságomat, hogy így alakult, és ezek a számomra fontos dolgokat megkaptam, akár a családtól, akár a barátoktól, vagy, a, vagy az iskolától. Úgyhogy szerintem ezek a legfontosabbak, hogy amik hosszú távon is építeni tudják az embernek a fejlődését és a jellemét.
Én tudtam, hogy lesznek hasonlóságok, meg egyre több hasonlóságot fedezek fel kettőnk között. Én is nagyon szerencsésnek érzem magam, bár úgy gondolom, hogy most nagyon szerencsések vagytok ti fiatalok, és sokkal több lehetőségetek van, mint nekünk valaha volt, vagy itt, mint az idősebb generációknak talán összesen, de én is azt gondolom, hogy nagyon jó korba születtem, bár én még beletartozom a definíció szerint a fiatalságba, de ha mindenki annyi, amennyinek érzi magát, akkor én már nem biztos, hogy oda sorolnám magam. De például már az én fiatalkoromban és iskoláskoromban is voltak telefonok, még nem ezek az okosak, de már nálunk is rendszeresen ott volt a telefon. Én nem is irigyellek titeket, bár nagyon sok lehetőségetek van, és nagyon jó lehetőségek, és kinyílt a világ előttetek, pont ez egy kicsit talán nehéz is, mert túl sok, és amikor valami nem a harmónia felé visz, hanem a túl sok vagy a túl kevés felé, akkor ott meg nehéz választani, ott meg ki kell találni, hogy mi a legjobb. Úgyhogy biztos, hogy ez sem egyszerű. És a másik közös pont ez az olvasás. Én azt javasolnám a fiataloknak, és a fiatalabb magamnak is, hogy olvasson sokkal többet, mert most jövök rá, hogy mennyi minden kimaradt, hogy mi az, amit akkor sokkal több időm lett volna elolvasni. Most pont a kötelező olvasmányokról beszélgettünk lefele úton. Gina tavaly újraolvast őket, most nekem is megjött hozzá kedvem, de mennyivel jobb lett volna, hogy ezeket úgy olvasom el, amikor fiatal voltam, hogy valóban rászánom az időt, úgyhogy ha csak egy jó tanácsot mondanék, akkor ez az olvasatok minél többet. Ott vannak a generációkon átívelő tapasztalatok, élettapasztalatok, bölcsességek, már nem kell mindent nektek kitalálni, nem kell mindent nekünk kitalálni, hiszen milliók átélték már ugyanazokat, amiket mi, ugyanazokat a kihívásokat, ugyanazokat a nehézségeket is, érzelmeket, és ott vannak néha a megoldások is, úgyhogy csak meg kell ezeket találni, hogy segítsen megküzdeni.
Én még azért fiatalnak érzem magam. Én egy dologért nagyon hálás vagyok, amit szerintem én is hasonlóan fogom csinálni, hogy nekem édesanyám azt mondta, hogy bármit kipróbálhatok, de azt legalább egy évig csinálnom kell. És én körülbelül ezt javasolnám nektek is, mert nekem ez nagyon sokat adott, hogy az egy év az pont annyira elég, hogy miután mondjuk a második edzés után el akartam jönni, mert nem tetszik, meg kellett csinálnom, mert hogy úgy ténylegesen volt időm megtapasztalni azt, hogy milyen egy adott, nem tudom, sportnak vagy bárminek a mélypontja, meg amúgy a magas pontja is. Szerintem, és ezzel igazán ki lehet amúgy kerülni azt, hogy egyszerűen bőség zavarába essünk. Én alapvetően egy olyan személyiség vagyok, én imádom a technikai dolgokat, ezért is izgat engem nagyon az AI kérdése, hogy így bármibe beleváljon magam egy új informatikai eszközbe, ami segíti a produktivitást, vagy bármi, beleváljon magam, és akkor egy-két óra alatt ki tudom tapasztalni, hogy mi az, és hogy sokszor volt az, hogy cégen belül hoztam, hogy próbáljuk ki ezt, és akkor mondták, hogy jó, de hogy ezt így mire fogjuk tudni használni, és akkor így hát, hogy igazából nem gondoltam át, csak hogy így tök jó, és hogy az, hogy kipróbálja valaki hosszabb ideig, ez szerintem nagyon sokat tud tényleg segíteni. Én nektek ezt javasolnám, hogyha van valami, ami érdekeltiteket, akkor ne az legyen, hogy egyikből ugrotok a másikba, mert bár egy év a mostani időszámítás, meg a földgyorsul dolgok miatt soknak tűnik, de úgy tényleg meg lehet tapasztalni valamit. A másik meg az, hogy egyszerűen menjetek közösségekbe. Az MCC szerintem egy tök jó dolog, és hogy ebbe egyetértek, hogy nagyon sok embert meg lehet ismerni. Én ezt diákérdek képviseleti úton jártam igazából, hogy csináltunk egy városi diákönkormányzatot, onnan, nem tudom, elmentem országos diákparlamentbe, ott megismertem egy csomó embert, és hogy most konkrétan szinte nincs olyan nagy város Magyarországon, ahova elmennék, és ne lenne ismerősöm. És ne lenne az, hogy rátelefonálok, és figyelj, ott tudok aludni egy éjszakát, mert van egy program. Szóval, hogy menjetek és ismerkedjetek, és egyszerűen próbáljátok meg minél jobban kitágítani a látáskört, mert akkor lehet utána igazán eldönteni, hogy egyik részről mi az, amivel szeretnétek foglalkozni, mi az, amit szeretnétek tanulni, és próbáljátok ki magatokat minél több mindenben.
Nem kötelező mindenkinek egyetemre menni, és nem várhatjuk el mindenkitől, hogy egyetemre menjen, és szerencsére a szakgimnáziumok, szakközépiskolák, technikumok olyan szintű oktatást tudnak nyújtani, és olyan változatos szakmákat lefednek, ahol szerintem nagyon sokan megtalálnák azt, hogy mi az, amit szeretnének csinálni, és az a fajta nyomás, amit a diákokra helyezünk, hogy már pedig mindenképpen diplomát kell szerezni, és ilyenkor, amikor szülőkről beszélek, nem mindenkiről, természetesen réteg vagy csoportokról beszélek, de a szülők felül is jön ez a fajta elvárás, hogyha az én gyerekem nem megy egyetemre és nem szerez diplomát, akkor lehet, hogy nem ér majd az ő szakmája vagy szaktudása annyit, mint egy egyébként középfokú szakmát elvégző kiváló szakemberi. Úgyhogy szerintem nagy felelőssége van az össztársadalomnak abban, hogy ne várjuk el mindenkitől, hogy egyetemre menjen. Másfelől a diáknak is kell, hogy legyen egy nagyon erős motivációja, hogy egyetemre menjen, különben szerintem nem is kell jelentkeznie, főleg nem 18 évesen, ha nem tudja, hogy mit szeretne csinálni, csak azért megy egyetemre, mert mondjuk sokan mennek az osztályból, vagy mert azt hallotta, hogy akkor jobb fizetést kap. Úgyhogy szerintem kicsit elinflálódott maga a diploma és az egyetemre való jelentkezés is, úgyhogy egy kicsit ezt így közösen a tanároknak a pályorientáció során ebben van egy nagy felelősség, hogy újra kellene ezt gondolni, hogy kinek való az egyetem, kinek kell az egyetem, és utána a diák lássa magában már azt a, mert a jelentkezéskor, még ha nem is tudjátok, 18 évesen én is végül is tudtam, hogy pontosan mi lesz belőlem, de hogy kellene nekem ebbe az irányba menni, akár már akkor rögtön, és lehet, hogy ez egy pofon azoknak, akik most kiestek, mert hogy ugye kicsit megengedőbb lett a rendszer, de szerintem ezek a pofonok azért szükségesek egy fiatalnak, mert értsétek jól, de hogy a csalódásokra szükség van ahhoz, hogy utána megtaláljuk a saját utunkat, és a középiskolásokat is le kell követnie az oktatásnak és az egyetemi struktúrának és az oktatóknak azt, hogy milyen gyermekeket vagy milyen hallgatókat kapnak meg első évfolyamban. És ez mindig egy kicsit eltérő volt, hogy amire számítanak az egyetemi oktatók, hogy ők milyen 18-19 éveseket kapnak meg egyetemistának, az általában nem találkozott a valósággal, bár a magyar oktatási rendszer az nagyon jól felkészíti az érettségizőket az egyetemre, és erre bizonyíték az, hogyha kimennek külföldi egyetemekre, akkor mindig sokkal magasabb a tudásuk, mint a más külföldi, ugyanolyan korú gyermekeknek. De találkoznia kell a valóságnak és az elvárásoknak is, lehet, hogy ez hoz majd változásokat az egyetemi kurzusokban. Ezt nem akarok így a jövőbe látónak tűnni vagy jósolni. Azt gondolom, hogy mindenkinek saját felelőssége, hogy hova jelentkezik, mire jelentkezik, és néha egy csalódás nem biztos, hogy lehet, hogy jobb, hogyha az első évben jön, és nem majd a diploma után jön rá valaki, hogy ő sokkal jobban érezte volna magát, hogyha elmegy egy, mondjatok egy jó szakmát mostanában. Egy szakásnak, egy asztalosnak, csak hogy nem mindig a hegesztőt mondjuk, amivel semmi gond nincs, bocsánat, nem azért, csak hogy valami újat akartam találni, szóval. Szerintem ezzel nem feltétlenül van gond, csak tudni kell helyén kezelni.
Thank you.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a mai magyar fiatalokról beszélgetett Kiskozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézet kutatásvezetője, Simon Péter Dávid, a Nemzeti Ifjúsági Tanács alelnöke, és Szakos Enikő, az MCC Tanuláskutató Intézet kutatója. A moderátor Papadrián volt. Én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,9,